Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Ézsaiás próféta könyve 66. fejezet 13. versében. Bibliaolvasó útmutatónk éves vezérigéje, így szól hozzánk Isten élő, ható, ma is újjáteremtő igéje. Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. Jeruzsálemben kaptok vigasztalást. Atyám, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, egy olyan tartalmas igét kaptunk Istentől, olyan gazdag, annyira mély értelmű, hogy sokszor úgy állunk egy új év küszöbén ezzel, hogy szeretnénk leoldani a saruinkat, mert szent az a hely, szent az a föld, ahol Isten megszólal. Szeretnénk leoldani a saruinkat, és kérni arra, hogy Istenem, te segíts, te oktass, te adj bölcsességet, értelmet számunkra. Jön igét kaptunk Istentől, egy olyan érdekes mondatot, amellyel kapcsolatban én az ígéretésre készülve azért nagyon sokat vívódtam. Azt mondja Isten igéje, hogy ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket, és nem azért vívódtam az igével, mert valami rossz anyai kép lenne előttem. Egy nagyon megindító, nagyon megrendítő anyai kép van előttem, ahogy én édesanyámra visszaemlékszem, akire már csak visszaemlékezni tudok, hiszen ebben az évben lesz 20 éve, hogy ő elköltözött az örökké valóságba, nagyon rövid idő, 49 év adatot számára, de az igével való viaskodásom azért volt bennem, mert minden, amit próbálunk Istennel kapcsolatban elmondani, az valójában egyfajta jelképes üzenet, de igazából mégsem tudjuk teljesen átadni, megfogalmazni, egészen közel hozni azt, ami Istennek a valóságos lénye. Egyszer egy asszony, aki bibliai iskolába járt, azt mondta, hogy amikor ők bibliai iskolába jártak még, és ott tanultak, akkor azt mondták, hogy volt egy teológiai kifejezés Istennel kapcsolatban, és azt mondták, ebben a bibliai iskolában úgy tanították őket, hogy Isten apa anya. Tehát így összekapcsolva a fogalmat. Tehát se nem apa, meg se nem anya, hanem apa anya, vagyis azt jelenti, hogy Istenben megvan az a férfias formátum, amit sokszor talán mi lelki emberek, akik Jézus Krisztussal együtt járunk, már tapasztalunk, hogy megvan bennünk valahol az a férfias jellem karakter, de valahol belül a szív, ez már az már valahol az anyai szív, az a megbocsátásra kész, az áldozatra kész szív. És olyan érdekes, hogy így ez a bibliaiskolai kifejezés, tehát az, hogy Isten apa, anya sem igazából fogalmazza meg jól Istennek a szemét, hiszen nagyon jól tudjuk, és azt nagyon komolyan is kell vennünk, hogy Isten személyével kapcsolatban mi csak emberi módon tudunk gondolkodni, bizonyos leíró fogalmakat tudunk Isten személyével kapcsolatban elmondani. Mondhatjuk azt, hogy olyan, mint egy apa, az ő hűségében, az ő szilárdságában, az ő jellemében, az ő formálásában, vagy olyan, mint egy anya, nagyon kevésszer használja érdekes módon a Szentírás ezt a fogalmat. de minden bizonnyal sikeresen meglovagolták a feminista teológusok, akik azért próbálnának nagyon erőteljesen ugye az irányba menni, hogy Istennek a személye inkább a női attribútumot foglalja ugye magában, és hát megint csak azt kell mondanunk, hogy ugye Jézus annyira világosan tanít ezzel kapcsolatban, hogy Isten lélek. Hát Isten lélek, és akik őt imádják, azoknak szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Tehát mondhatjuk azt, hogy apa, de igazából torzítunk, amikor ezt próbáljuk megfogalmazni, nem teljes a leírás, nem teljes a kép az ő személyével kapcsolatban. Mondhatjuk azt, hogy anyai motívumok, vagy anyai jelleg is van Istennek kapcsolatban, de valójában ott is picit csúsztatunk, mert az sem igazából foglalja teljesen bele Istennek a személyét, Istennek a jelenlétét. Amikor erre a mai ígéretésre készültem, az is igazából probléma volt számomra, ne tessenek haragudni, hogy itt rögtön én a problémáimról beszélek, de igazából az volt a gondom ezzel az igével, amikor a szolgálatra készültem, és tegnap késő este még kint voltunk Manda Bokorba, a fiam ott, nagyfiam ott szilveszterezett, és az esperessel beszélgettünk, mondta, hogy ő is ezzel erre az igére készül, és mondom neki, hogy milyen érdekes, tehát, hogy ugye az ige arról beszél, hogy az anya vigasztalja a fiát, és azért nem egyszer hallunk a híradásokban olyan megrendítő képeket, olyan megrendítő dolgokat, amikor éppen az anya cselekszik az emberi logika számára meghatározhatatlan módon a gyermekével kapcsolatban. Na most nem akarok, testvérek, illúzió romboló lenni, de hát azért beszéljünk konkrétan ugye arról, ami annak idén a feleségemnek a szakdolgozat témája volt, amikor diplomázott, és együtt készültünk, én is olvastam sokat akkor abba a témába, tehát hogy az abortusz kérdés. Csak például innen indul, hogy hányan van, akik az anyaságnak ami az emberi élet számára a legfontosabb küldetés lehet, nem vállalják, és eldobják maguktól azt a megszületendő életet. Aztán hányan vannak olyanok, akik adott esetben például megszületik egy gyermek, és akkor inkubátorba teszik, ott hagyják kint, vagy esetleg a kórházi osztályon, és elmennek. De még megdöbbentőbb az, és sajnos én a családon belül tapasztalom, nem a szűk családomon belül, tehát az enyém között, de valahol mégiscsak a családomon belül, hogy van egy olyan családi helyzet, ahol anya és lánya között nagyon komoly konfliktus helyzet van. Azt mondja az ige, hogy ahogy az anya vigasztalja a gyermekét, és sokszor én meg azt látom, hogy ott valahol mindkét oldalt a szívnek a megkeményedése, a kérgessége van, tehát hogy milyen érdekes és milyen döbbenetes, ugye, tehát hogy próbálunk egy képet elképzelni magunkról, próbálunk egy anyai képet a piedesztára emelni, de igazából az a kép akkor lesz teljesen tökéletes, meg hiteles számunkra, hogyha egy olyan anyakép van előttünk, aki Istennek elkötelezett, Jézus Krisztusban meggyökerezett hívő életet élt, akkor az egy nagyon csodálatos és szép példa lehet az ember számára. Egyébként pedig nagyon szomorú képeket látunk ebbe a világba. Tehát, hogy amikor az igével kapcsolatban készültem, azért ennek a szomorúságomnak ebbe a szomorúságomba vívultam, és ennek a szomorúságomnak is hangot szerettem volna, vagy hangot szeretnék adni, tehát, hogy amikor ugye az anya vigasztalja a fiát, vagy vigasztalja a gyermekét, mert az is érdekes, tehát, hogy az eredeti szövegben például nem szerepel konkrétan a férfinak, vagy a fiú gyermeknek a személye. Az eredeti szövegben valójában úgy van az a héber kifejezés, hogy ahogy az anya szereti az embert, tehát egy embert, akit világra hozott, és abban az emberképben beletartozik a leány gyermek is. Vagy így az eredeti szöveg talán sokkal inkább visszaadja, hogy az anya szeret valakit, azon értékes és megmagyarázhatatlan módon, hogy az életemből élet született, ő hozzám tartozik, én szenvedtem érte, és ő már az enyém. Ilyen módon jutottam én el aztán egyre mélyebben az igéhez, ahogy elkezdtem gondolkozni róla, ahogy elkezdtem gondolkozni az igéről, hogy azért milyen sok szép kifejezést tartalmaz azért ez a mondat számunkra, ez az anyakép Isten személyével kapcsolatban. Mennyire kellene, hogy a szívünket ez megmelengesse, hogy az új évben még inkább az a buzgó vágyakozás legyen bennünk, az a nyitottság, hogy Uram, annyira szeretnék még mélyebben meggyökerezni benned, annyira szeretnék még közelebb kerülni hozzád, annyira szeretnélek még mélyebben megismerni a te személyedet, a te lényedet, a te egész valódat, mert tudom, hogy abból fakad igazából az én életem is, hogy abból lesz igazából áldás számomra, hogy abból fog az én életem aztán meggyökerezett, és aztán egykor pedig célba ért élet lenni. Testvérek, mennyire szép ez a kép, ugye, és mégis, ahogy említettem, hogy mennyire nem teljes Isten személyével kapcsolatban, de azért mégiscsak szeretnék néhány apró mozzanatot, néhány apró képet feleleveníteni ezzel kapcsolatban, hogyha az igének ezt a vetületét szeretnénk most kibontakoztatni, hogy valójában mit is jelent az, hogy az igével kapcsolatban ezt olvasjuk, hogy az anya vigasztalja ugye a gyermekét, és Isten így akar vigasztalni bennünket, hogy mit is jelent ez az anyai kép, hogy azt láttam, vagy azt érzékelem ebben az emberi létben, ahogy egyszer egy hívő ember mondta nekem, hogy mennyire óriási kockázat sokszor a mai világban ugye gyermeket vállalni. Akkor hogy néztem megdöbbente rá, hogy keresztény embernek a gondolataiból hogyan pattanhat ki ugye egy ilyen mondat, hogy óriási kockázat a mai világban ugye gyermeket állani, és azt mondja, hogy tudod miért? Azért, mert sokszor azt látjuk, hogy cseperednek a gyermekeink, a gyerek dönthet a szülő ellen. Akkor elkezdtem gondolkozni, és amikor az igére készültem, így eszembe jutott ez a mondat, hogy mennyire óriási kockázat sokszor a mai világban, és azért gyermeket vállalni, de nyilvánvaló ezen a szószéki alkalman, ezen az ígéretésen nem arra szeretném biztatni adott esetben az egyedül lévőket, vagy a szingli életmódban élőket, hogy nagyon helyesen és jól döntöttek ezzel kapcsolatban. De hogy ezt a gondolatot továbbvéve, hogy cseperedve, hogyan is van ez, hogy dönthet a szülő ellen. És akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy a szülő és gyermek viszonylatban, az anya és gyermek viszonylatban, sokszor emlékszem ugye a kamaszkornak a lázadásaira, a szülővel, az édesanyámmal való tudatos szembehelyezkedésre, emlékszem egy-egy nagyon-nagyon kemény konfliktusunkra, szóbeli párbajra, és emlékszem egyszer arra, hogy talán 20 éves körül lehettem, már egyetemre jártam, és egy kemény vitatkozás után ő úgy gondolta, hogy akkor még ezt a helyzetet csak úgy lehet majd kontrollálni, ugye, hogy egy jól intézett anyai pofonnal ugye helyre rázza az életemet, és úgy lendült a kezén, itt levegőbe megfogtam, és akkor így ugye az a férfi a szorítás, tehát azért az egészen más jellegű volt, és akkor ugye ő mondta, hogy engedd el a kezem, és ugye én megmondtam, hogy nem üthetsz meg. Engedd el a kezem, és mondom, nem üthetsz meg. És aztán ez egy nagyon-nagyon-nagyon mély lelki bánatot okozott nekem, és emlékszem, napokon keresztül vívódtam, gyötrődtem ebbe, és sokszor próbáltam jóvá tenni, rendbe tenni ezt a helyzetet az édesanyámmal, és aztán ő is törekedett arra, dönthet a gyerek a szülő ellen, és milyen döbbenetes, ugye, hogy sokszor az emberi életünknek talán itt rejtőznek az igazi buktatói nyomorúságaink, bánataink, félelmeink, félrekalandozásaink, hogy döntünk rendszeresen döntünk a szülő ellen. Most nem a földi szüleinkre gondolok, akivel kapcsolatban egyébként mondhatnánk azt is, hogy Luther tanít bennünket, hogy igen, ők bizonyos értelemben Istennek a földi helytartói, földi helyettesei, azt mondja Luther. Hogy ők bennünket az Úrral való kapcsolatban egészségesen és helyesen neveljenek, de sokkal inkább arra a gyermek és szülő kapcsolatra gondolok, arra az anya és gyermek, vagy apa és gyermekkel való kapcsolatra, ugye, ahol sokszor az emberi életünkben rendszeresen, módszeresen döntünk. Döntünk, és nem mindig mellette, hanem ellene. És ezek a dolgok egy idő után talán megrögzötté válnak, egy idő után azt mondjuk, hogy ez valahogy beletartozik a mi életünkbe, beletartozik a saját személyiségünknek a kifejlődésébe, hogy mi aztán majd egészséges, meg öntudatos, meg céltudatos felnőtt emberekké tudjunk válni, és rájövünk arra, hogy egy nagy frászt. Rájövünk arra, hogy mennyi csalódástól, mennyi szenvedéstől, mennyi problémától megkímélhettük volna magunkat, hogyha valahol maradunk ott a szülői közösségben, hogyha igyekszünk azokat az intelmeket megfogadni, hogyha valójában komolyan vennénk ezt a szülői példát, szülői útmutatást. Milyen érdekes, hogy a szülői szeretetnek talán a legszebb példája, ugye az, hogy életből élet lesz, és hogy ha ezt már említettem az előbb, de hogy belegondoltam abba is, tehát hogy az életből élet lesz, tehát hogy ki az ezen a földön, aki szenved azért, hogy világra hozzon bennünket, hát az édesanyánk, ugye, és olyan érdekes, hogy az ige arról beszél, hogy az asszony fájdalommal hozza a világra a gyermekét, de a szülés után elfelejti már a felett való örömében, hogy egy ember jöhetett erre a világra. És azért, ha ezt a képet átvonatkoztatjuk, és visszük tovább ugye az Istennel való kapcsolatunkba, ugye, tehát hogy az Isten is azért szenvedett és szenved értünk azért, hogy kiformálódjon bennünk Krisztusnak az arculata, hogy mi Krisztus arculatú emberek tudjunk lenni. Isten eljön ebbe a világba, belealázkodik ebbe a világ történelembe, egy kicsiny ember képében. Szenved értünk. Az Istennek meg lehet ezt is csinálni vele. Le lehet köbdösni, meg lehet korbácsolni, oda lehet szegezni a keresztre. Ez az Isten, a testet öltött Isten, Jézus Krisztus szenved értünk. És ez megmagyarázhatatlan az ember számára, sokszor felfoghatatlan, értelmezhetetlen, ugyanúgy, mint ahogy az is, hogy én a szüleim szerelméből, de az édesanyám szenvedése által jöttem erre a világra. És legjobb esetben itt az ember csak a hálaadás szavával tud megszólalni. Köszönve azt, hogy abban az anyaölben az ember emberi formálódhatott. Hogy abban az anyaölbe, abban az áldott közegbe, abban a számunkra elkészített jászolban emberi formálódhatunk, emberi cseperedhetünk. Mert Isten így készíti el az utat számunkra. Aztán, hogyha nézzük ezt a képet, azon gondolkodtam, és azt láttam magam előtt, hogy a szüleimmel való kapcsolatomban, hogy az édesanyám, vagy akár vonatkoztassuk ugye az anyaképre, tehát hogy ki az, aki a lázas éjszakáinkon, ki az, aki a legnagyobb lelki mélységeinkben, ki az, aki a bennünket ért balesetekben, vagy bárhol ugye velünk volt, aki ápolt, aki óvott bennünket, aki a legjobbat akarta. Ugye ez sokszor azt mondom, hogy valamilyen szinten az édesanyánk, az édesanyám volt. És milyen szép talán az a kép is, hogy az a gondoskodó, értem, tevékeny szeretet, az ami igazából sokszor reményt, meg bizalmat adott számomra, hogy bármikor mehetek, és olyan jó volt megtapasztalni, vagy olyan jó talán megtapasztalni, nem tudom, hogy emlékszünk-e arra, hogy amikor az ember cseperedett, és már nem feltétlenül biztos, hogy a buksinkat kellett megsimogatni, vagy megpuszilni azt a kis bibit, azt a kis sebet, ami volt, hanem csak annak a jelenlétét átélni, hogy ő ott van. Hogy az ő pillantása, az ő jelenléte adott esetben sokszor csak a velünk való szimpátiája. A szimpátia szót most hagyd mondjam az eredeti görög értelmében, ugye? Tehát a szimpatein, a velünk való együtt közös szenvedésben, ugye? Tehát ez milyen érdekes, hogy a görög, eredeti görög, ugye? Tehát azt mondja, hogy a szimpatein, vagyis a szimpatikus, az azt jelenti, hogy velünk együtt szenvedő. Ez a gondoskodó, ez az értünk megdolgozó, mellettünk lévő, stabilitást adó szeretet. Ez az, ami sokszor az édesanyánkat, az édesanyai oldalt jellemezte, és ez mennyire meghatározó az ember életében, és talán ezt vihetjük bátran bizalommal tovább az Istennel való kapcsolatunkban, annak ellenére, hogy megint csak mondom, hogy ezek a dolgok igazából nem teljesek, mert az emberi értelmünk próbál kifejezéseket keresni rá, de igazából még ezek sem teljesek, ugye, mert hát az ige azt mondja, hogy az egeknek az egei sem tudják befogadni Istennek a személyét, jelenlétét, dicsőségét, hatalmát. Tehát hogyan tudnák én gyarló emberi szavakkal, sokszor most itt a szószéken csak nyökögve ugye elmondani azt, hogy mi az, amit vele kapcsolatban ugye megtapasztalhatunk. Hogy az a gondoskodó, az az értünk lehajló, az a bennünket kísérő, a velünk jelenlévő részvétel lévő szeretet. Valahol ezt fogalmaznánk még így egy édesanyával kapcsolatban is, és akkor az esetben, ha ezt az Istennel való, az Úrral való kapcsolatunkban áttársítjuk, visszük ezt a képet magunkkal, ahol sokszor talán elég csak egy pillantás, elég csak egy jelenlét, elég csak egy elhangzó ige, elég csak éppen az oltári szentségnél, az úrvacsoránál a jegyeknek a felmutatása is, már az embernek a gondolatai már másfelé indulnak. Hogy mondjak testvérek személyes dolgot, a 2015-ös év az egy meglehetősen nehéz év volt számunkra, nem kívánom senki számára ezt. Nekem nagyon komoly lelki és egyúttal hitbeli traumám is volt az, hogy az a rendezetlen kapcsolat, ami évek, évtizedek óta van édesapámmal, az talán még jobban elmélyült. A nagy csütörtökön volt az a meghatározó pillanat, amikor kaptam egy földhivatali bejegyzést, amelyben földhivatalon keresztül értesültem arról, hogy a húgom meg én az édesapám által megteremtett atyai örökségből ki vagyunk zárva. És lelkileg ez engem nagyon felkorbácsolt nagy csütörtökön, és emlékszem arra, hogy jöttünk nagy csütörtökön este úrvacsorai alkalomra, és mondtam a feleségemnek, Edittel beszélget, azt mondtam, hogy Edit, nem fogok tudni kimenni az úrvacsora, nem tudom azt mondani, hogy megbocsátottam. Nem tudom azt mondani, hogy ez a dolog a világ legtermészetesebb dolog, és én érdekes emlékszem Andrásnak a szolgálatára, néhány elhangzott mondatra, ami elindított bennem egy igét. Ő nem mondta ki, de elmondott gondolatai arra sarkoltak, hogy a Zsoltárból jutott eszembe egy vigasztaló mondat. Döbbenetes, hogy nagy csütörtökön Isten itt van közöttünk, és így vigasztal, ugye, és azt mondja az igében, hogy ha apád, anyád elhagyna is, az Úr magához fogad téged. És akkor azt mondom, hogy hát, Uram, mi kell nekem ennél több? Hát mi az, amit én kívánhatnék mások számára, meg magam számára, és mint az, hogy te itt vagy, te felemelsz, te ebben az élethelyzetben vigaszt szeretnél nyújtani számomra, az én összetört életemet szeretnéd átformálni, szeretnéd megerősíteni. Csodálatos volt megtapasztani azt azon a nagy csütörtökön, életem talán legmeghatározóbb úrvacsorai alkalma, hogy úgy jön ki az ember, hogy Isten az ő igéjével tanácsol, hogy valóságossá válik számomra az ő gondoskodó, az ő lehajló szeretete, hogy itt a templom falain keresztül, igehirdetésen keresztül, igén keresztül utolér, a jegyeken keresztül utolér. Miért mondtam ezt, testvérek? Azért, mert hogy említsem azt is, hogy az Ószövetség világában, egy picit talán kortörténeti dologról hadd szóljak, hogy az Ószövetség világában ugye nem csak a családtagok, hanem sokszor az idegenek is vigasztalással szolgálhattak mások számára. Így olvasunk például Jób könyvében arról, hogy az ő három barátja, Elifáz, Bildád meg Cófár, ugye elmennek és próbálják vigasztalni Jobbot, még hogyha nem is helyesen szólnak az Úrral kapcsolatban. És az Ószövetség világában ugye a módja, a vigasztalásnak a módja az legtöbbször a látogatás volt, tehát a látogatás, ahol Isten meglátogatta őt, és meglátogatta az ő népét, vagy ahol sokszor személyesen ugye a testvér, vagy a barát, vagy éppenséggel a rokon, vagy aki közelállónak érezte magát a bajban levőhöz, ugye látogatott, és itt egy érdekes kifejezéssel is találkozunk, amely Jeremiás könyvében is például szerepel, hogy a látogatás kapcsán ugye ilyenkor megosztották egymással a vigasztalás kenyerét és kehét. És akkor erre az alkalomra készülök, ugye úgy vigasztallak titeket, milyen csodálatos, hogy úgy készülünk, úgy indulunk ebben az új évben is, hogy Isten felkínálja számunkra a vigasztalás kenyerét és a vigasztalás kelyhét. Isten nagyon jól látja a mi életünket, nem csak az enyémet, hanem a te életed problémáit, gondjait. Mindazokat a terheket, nyomorúságokat, amelyeket hordozol, és amelyekben talán lehet, hogy a másiktól próbálnál megoldást találni, megoldást kapni, de a legbiztosabb és legjobb megoldást őnála fogod kapni. Ezért ebben az évben sem tudunk másról beszélni, és mást hirdetni számotokra, mint hogy bizalommal járuljatok a kegyelem királyi trónusához, hogy azzal a belső bizonyossággal, hogy Isten lehajol hozzátok, lehajolt hozzátok, és Isten meghallgat benneteket, és Isten idejében készíti a szabadulás útját, ahogy olvassuk a korintusiakhoz írt levélben, hogy azt el tudjátok viselni. Hogy megtapasztalsátok ti is, hogy amikor jóra fordította az életeteket, akkor amikor jóra fordítja az életeteket, akkor olyanok lesztek, mint az álmodók, akkor megtelik a szátok nevetése, és azt mondjátok, hogy hatalmas dolgokat vitt véghez értünk az Úr, és néha egy-egy ilyen megálló helyen szabad nekünk igen arra gondolnunk, hogy milyen hatalmas dolgokat cselekedett, és vitt véghez értünk az Úr. Milyen csodálatos a vigasztalás kapcsán ugye arról beszéltem, hogy nem csak családtagok, hanem idegenek is. Mégsem vagytok többé idegenek és jövevények, testvérek, hanem házanépe az Istennek. Ti nem jövevények vagytok ebben a közösségben, és nem idegenek. Éppen ezért talán értjük rá, rezdül a mi életünk Istennek erre a kimondott üzenetére. Milyen csodálatos, hogy Isten embereket használ fel, de nem csak embereket használ fel, tehát például az Ószövetségben a prófétákat, ahogy Izsaiás prófétát is, hogy az ő népét bátorítsa, vigasztalja, útmutatást adjon számukra, hanem Isten felhasználja az ő igényét. Éppen ezért számomra az egyik legkedvesebb ige, amivel mindig indulok szolgálatba, ez olyan, mint a vitéz számára, ugye a kard, ezt mindig felcsattolom az én oldalamra, és ezzel indulok az én tarsolyomba. A Zsoltárok könyvében van a 119. Zsoltárban, hogy szívembe rejtettem igédet, hogy ne vétkezzem ellened. Igen, így indulhatunk mi is. Isten az igén keresztül is szeretne bennünket. Az ő igéjén keresztül vigasztalni. Éppen ezért ebben az új évben sem lehet más fohászunk, meg vágyakozásunk, mint az, hogy Uram, segíts, hogy az igét azt mindennél komolyabban tudjam venni, hogy nem múljon el úgy nap, hogy nem nyúlok az útmutatóhoz, hogy nem veszem kezembe a Bibliát, hogy nem keresem a te szavadat, nem keresem a veled való közösséget. Mert te tudom, hogy keresel engem, és tudom, hogy te szeretnél megtalálni engem. De mégis ugye a leghatalmasabb, amin keresztül az Úr munkálkodik, és amelyen keresztül ugye bemutatkozott az ő legnagyobb vigasztalásával, az Isten báránya, az Úr felkentje. Annál nagyobb vigasztalást nem kaphatunk, mint ahogy Isten bennünket vigasztal Jézus Krisztus személyén keresztül. hosszú évek óta már temetési szolgálatban mindig úgy indulok, hogy a Ravatalnál, amikor megállok, akkor Pál apostolnak a 2 Korintus 1.3 igéjével kezdem a temetési szolgálatot, amelyben ugye Pál apostol arról beszél, hogy csodatos módon, hogy áldott az Isten, ami Úrunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, ki megvigasztal bennünket minden nyomorúságunkban, vagy minden szomorúságunkban, hogy mi is vigasztalhassunk másokat azzal a vigasztalással, amelyel Isten megvigasztalt bennünket. Tehát testvérek, még a szülői vigasztalás, még az anyai vigasztalás sem olyan teljes és tökéletes, mint Istennek a felkínált vigasztalása Jézus Krisztusban, amellyel bennünket Isten megvigasztal, ahogy lelkünkre beszél, ahogy új és új jövőt készít számunkra. A Kempis Tamás a 14. századnak skolasztikus tanítója, ugye a Krisztus követésében című művében gyönyörűen ír így erről a vigasztalásról, és hát így az igehirdetés végére közeledve ez jó hír számotokra, hogy lassan lezárom ezt a mai gondolatfoszlányaimat, azt mondja Kempis. Az imádságos lelkű ember mindenütt magánál tudja vigasztalóját, Jézus Krisztust. És ezt mondogatja neki, testvérem, mondogasd ebben az évben te is, mindig bátran az Úr Jézus Krisztusnak. Légy velem, Uram Jézus, mindenütt és mindenkor. Ez legyen az én vigasztalásom, hogy szívesen megmaradjak minden emberi vigasztalás nélkül. És ha a te vigasztalásod sem vesz körül, akaratod és megérdemelt megpróbáltatásod legyen a legnagyobb vigasztalásom, mert te nem haragszol örökké, és fenyegetésed sem tart sokáig. Hadd kívánjam ezt, testvérek, számotokra az új esztendőben még egyszer nyomatékosítva, ugye, Kempisnek ezt a fohászát. Légy velem, Uram Jézus, mindenütt és mindenkor. Ez legyen az én vigasztalásom, hogy szívesen megmaradjak minden emberi vigasztalás nélkül. És ha te vigasztalásod sem vesz körül, akaratod és megérdemelt megpróbáltatásod legyen a legnagyobb vigasztalásom, mert te nem haragszol örökké, és fenyegetésed nem tart sokáig. Zárszóként egyetlen mondatot kerestem még, amelyet kiírtam magamnak Jób könyvéből, a 15. fejezet 11. versét, hogy legyen ez számunkra az éves útmutató igének a summázása. Kevésnek tartod Isten vigasztalását és a hozzád szeliden szóló beszédet. Kívánom, testvérem, hogy a válaszod az legyen, hogy nem, nem Uram, elégségesnek, sőt, annál sokkal többnek, nem kevésnek, hanem az örök életre való beszédnek tartom a te vigasztalásodat, és a hozzám szóló szelíd beszédedet. Így hallgassuk, így ízleljük, így lássuk ebben az évben is, hogy jó az Úr, boldogok vagyunk, ha benne bízunk. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, áldott légy, hogy a legnagyobb vigasztalást Jézus Krisztusban hoztad el számunkra, és mindezt a Szentléleknek a munkája teszi világosra a mi életünkben. Ő eljön és megtanít bennünket minden fontos igazságra. Szeretnénk is igen tőle tanítottak lenni, szeretnénk megtanulni azt, hogy nincs más Isten, csak egyedül te. Olyan jó, hogy ebben az évben biztatni, bátorítani szeretnél bennünket, hogy életünket, reménységünket, földi valunkat, egész létünket oda helyezzük a te szerető atyai közedbe. Köszönjük, hogy a legnagyobb vigasztalást az Úr Jézusban nyújtottad számunkra. Segíts, hogy ez ebben az évben is valósággá legyen bennünk, hogy az ő keresztjében, az ő dicsőséges jelenlétében, feltámadásában legyen a mi erőnk, a mi oltalmunk és a mi reménységünk. Uram, tarts meg bennünket ebben az évben, igéd mellett való kitartó hűségben. Amen.